Jó reggelt kívánok a Süsvelnap minden hallgatójának, én Petró Karesz vagyok, és megérkezett mai vendégem Petőné Honvár Jolán, dunaharaszti fejlesztő pedagógus. Szia!
Szia! Jó reggelt mindenkinek!
Nagyon fontos és sajnos sokakat érintő témáról beszélünk a következő percekben, mi pedig a diszlexiáról. Még mielőtt elkezdünk beszélni a tüneteiről, kezeléséről, stb., definiáljuk. Mi ez pontosan?
Ez egy olvasási zavar, tehát sajátos nevelési igényű kategória, ami azt jelenti, hogy minimális idegrendszeri eltérés van a gyerekeknek a fejlődésében.
Ez örökölhető?
Örökölhető, illetve szerzett.
Kezelésével kapcsolatban. Nyilván ez is többrétű, mert nem mindegy, hogy mikor fedezik fel. Én úgy tudom, hogy iskoláskorban ez könnyebben felfedezhető, nyilván amikor már ugye olvas a gyerek, viszont nagyon sokan már óvodáskorban, nagy csoportban is tudnak olvasni, és akkor is fel lehet fedezni.
Hát igen, inkább azt mondom, hogy óvodáskorban a diszlexia veszélyeztetettségről beszélhetünk, akkor is, ha mondjuk olvas egy gyerek. Azért nem lehet kimondani óvodáskorban még, hogy valaki diszlexiás így konkrétan, csak a veszélyeztetettséget, mert inkább iskoláskorban derül arra fény, hogy rendben, nála az olvasás olyan szintű, illetve a szövegértés olyan szintű elmaradást mutat, mert ugye elképzelhető, hogy olvas egy gyerek, de ott még a szövegértés iskoláskor vagy óvodáskorban nem jelenik úgy meg, mint iskoláskorban. Tehát olvas, de az okokozati összefüggéseket, tehát a konkrét szövegértés az nem jelenik meg még óvodáskorban olyan szinten, mint iskoláskorban mondjuk egy szövegértésnél.
És mi van akkor, hogyha az óvodásnak mesét olvasnak? Nyilván akkor nem ő olvas, viszont akkor is beszélhetünk, hogy a szövegértésről, nem?
Igen, de az a hallott szövegértés, és az nem az olvasott, persze.
Uh-huh.
Igen, igen. A hallott szövegértés az más, mint az olvasott szövegértés, mert az olvasott szövegértés, ugye ez egy olvasási zavar, tehát amikor a gyermek olvas, és nem tudja valamilyen oknál fogva, ugye ez több okra visszavezethető, megérteni a szöveget. De ugye a diszlexia nem csak a szövegértésnek a zavara, hanem itt többféle problémát és tünetet lehet észrevenni.
Jó, hagyjuk hátra akkor az ovit, átmegyünk az iskolába, elsős lesz a gyerkőc. Azt gondolná a szülő, hogy hát körül van véve szakemberekkel, majd szólnak, hogyha lesz valami probléma. De azért a gondosabb szülő az odafigyel otthon is, ugye, erre. Milyen jelei vannak? Egyébként itt vannak előttem a diszlexia tünetei,
igen,
tehát
igen.
Öt halmazt látok. Magatartás, beszéd, olvasás és egyéb területeket kell figyelni.
Így van pontosan, ezek a diszlexia tünetei, tehát ezek a magatartásban fellépő tünetek, például iskolában, vagy egy iskolás gyerek mondjuk elhatárolódik teljesen az olvasástól, nem szeret olvasni. A magatartásban felléphető tünet például még ilyen elhárító mechanizmusok, hogy teljesen kikerüli az adott tevékenységet, vagy agresszívá válik egy gyerek, bohóckodik, tehát különböző viselkedési mintákat vesz fel. Lehet például hazudozás is egy ilyen elhárító mechanizmus, illetve egy ilyen viselkedési probléma, ami a diszlexiából alakulhat ki. De én nem is annyira így a magatartási tünetekre fókuszálnék, mert igen, ez is nagyon fontos. Hanem a kérdés az volt, hogy a szülő mit vehet észre. Hogy nem szeret olvasni, nagyon sok idő elmegy arra, hogy mondjuk olvasni megtanuljon egy gyermek. Tehát sokkal több az olvasásra szánt idő és az energia, mint az eredmény.
Itt van egyébként a beszéd halmaznál, ugye a tünetek között, hogy nem megfelelő toldalékolás.
Pontosan ez a diszkramatizmus, az azt jelenti...
Na most azért nem szabad egyből kétségbe esni, csak szeretném megnyugtatni a szülőket, ugye? Tehát nyilván azért, amikor a gyerek tanul beszélni, meg ragozni, meg toldalékolni, akkor azért vannak bukdácsolások.
Persze.
De azért már egy meredekebb, sűrűbben előforduló probléma lehet ez.
Igen, igen, igen. És főleg ez iskoláskorra értendő már, tehát amikor a gyermekbeszéd fejlődésében vagyunk, tehát a beszédfejlődésről beszélünk, itt a megfelelő toldalékolás az azért nem alakul ki egyik napról a másikra, ugye fokozatosan alakul ki, de amikor már mondjuk a tárgyragot nem használja megfelelően a gyerek, vagy különböző toldalékokat, tehát a mondatban halljuk azt, hogy bizonyos szavaknál a toldalék nem megfelelően használja a gyerek, mondjuk iskolás korban, vagy már nagycsoportos korban, az is már egyfajta tünet lehet, de mint megerősítem, hogy sok tünetnek kell egyben lenni, hogy diszlexiáról beszélhessünk.
Hamarosan folytatjuk a témát itt a Süsfelnapban. Petőné Honvár Jolán a vendégem itt a Süsfelnapban, témán pedig továbbra is a diszlexia, illetve annak tünetei. Itt van előttem az a papír, amelyikben ugye felsoroltad a tüneteket. Itt van a beszéd, a magatartás, az írás, olvasás és az egyéb területek. Az olvasás halmazban pedig itt vannak a reverziók, a megfordítások, stb. Ez hogyan jelentkezhet?
A megfordítások, ez több irányban jelentkezhet. Ez például maga a szónak a megfordítása, például le van írva az, hogy még, ugye a gyerek azt olvas, hogy gém. Megfordítás lehet még, amikor balról jobbra fordít meg egy betűt, például a b vagy a d betűt. Uh-huh. Tehát a bal-jobb iránynak a megfordítása, illetve a fent-le irány megfordítása, mondjuk arra példa a dupla v, amikor M betűnek, M betűnek olvassa a gyerek. Tehát ez minden irányban történhet, ez a megfordítás balról jobbra, föntről le, illetve maga a szónak a megfordítása, vagy a szóban lévő szótagnak a megfordítása.
Uh-huh. Az iskolában egyébként vannak olyan, hát hogy is mondjam csak, szűrési módszerek, amivel ezeket kiszűrik, hogy átlagosan minden gyerekre vonatkozóan? Tehát figyelnek erre a tanárok, és ha igen, hogyan?
Figyelnek rá szerintem a pedagógusok, ők nem nagyon van úgymond szűrési lehetőség, mert ez ugye a szakszolgálatnak a területe, illetve olyan fejlesztő vagy gyógypedagógusnak a kompetenciája, akik rendelkeznek azzal a jogosítvánnyal, hogy diszlexiás gyerekeket szűrhetnek. Uh-huh. Erre megvan a megfelelő standardizált mérőeszköz.
Itt vannak az egyéb területek, és azon belül pedig a dominancia zavarok. Ez mit jelent?
Hogy például a bal-jobb megkülönböztetése. Tehát rendszerint a diszlexiás gyerekeknek az agya, úgy mondjam, az idegrendszeri struktúrája, ugye tipikus esetben a bal és a jobb agyféltekén közül az egyik domináns. Tehát ha jobbkezesek vagyunk, akkor a bal. Tehát ellenkező agyfélteki dominanciáról beszélhetünk. Viszont a diszlexiásoknál ez a dominancia nem minden gyereknél alakul ki. Tehát van az agynak egy központi, hát azt mondom, hogy híd, az a kérges test. Uh-huh. És a diszlexiás gyerekeknél ez a kérges test, ez nem, tehát nehezen áthidalható a bal és a jobb agyfélteké közötti átjárás. Hát nagyon sokfajta kutatás történik ugye napjainkban, és hála Istennek a technika fejlődésével egyre több lehetőség van a diszlexia kiszűrésére és a kezelésére. Tehát nem szabad megijedni, hogyha mondjuk a gyerekünkről kiderül, hogy diszlexiás, mert tényleg nagyon jó módszerek, technikák, illetve interneten is elérhető a technika fejlődésével nagyon sok segítési mód.
Átlagosan, hogyha mondjuk első, második, harmadik osztályban jobb esetben ugye kiderül ez a probléma, mennyi időn belül tud felzárkózni a diszlexiás gyerek a többiekhez?
Ez azért nehéz kérdés, mert akkor tud felzárkózni, tehát itt nagyon fontos megemlítenem azt, hogy a diszlexia az mindig meg fog maradni. Uh-huh. A diszlexiásoknak inkább olyan technikákat szükséges megtanítani, olyan tanulási technikákat, amivel ő jól el tudja sajátítani az írott szöveget, tehát a tananyagot. Tehát itt a multiszenzoralitás, tehát hogy minél több érzékszervet vonjunk be a gyerekeknél, a gyerekeknek lévő segítésben, minél többféle módon, és akkor tud ő úgymond felzárkózni. De egyébként nagyon sok diszlexiás gyerek átlagon felüli intelligenciával rendelkezik, és nagyon sokszor kompenzál. Tehát ők maguk találnak ki olyan technikákat, amivel hatékonyan el tudják sajátítani az ismereteket.
Hamarosan folytatjuk a témát itt a Süsfelnapban. Petőné Honvár Jolán a vendégem itt a Süsfelnapban, témán pedig továbbra is a diszlexia, illetve annak tünetei. Tehát véletlenül sem beszéltünk betegségről, ezt szögezzük le. Igen. Ez egy állapot, és a jelenlegi módszerekkel megtaníthatják a gyereket ezzel együtt élni.
Pontosan.
Mi van akkor, mert úgy tudom, hogy nagyon sok esetben a felnőtt korban derül ki, hogy valaki diszlexiás. Megkülönböztethetünk diszlexián belül is különböző fokozatokat? Vagy hogyha valakiről kiderül, nem tudom én, 20-30 évesen, hogy egyébként ő diszlexiás, akkor azt mondhatjuk, hogy hát akkor ott a suli valamit nagyon elszúrt annak idején.
Hát ugye 20-30 évvel ezelőtt azért még nem volt ennyire fejlett így a magának a kutatása, a diszlexiának a kutatása. Természetesen volt már, mert Magyarországon 1916-ban Ransburg Pál volt az, aki a diszlexiát kutatni kezdte.
Csak nem Ransburgi Jenőhöz tartozik, ő
nem,
valamilyen
nem,
családjában,
nem?
Nem.
Ransburg Pál, ő más, igen, más, tehát nem összekeverendő. Utána pedig elkezdődtek ugye a kutatások, és ez nagyon-nagyon felgyorsult így a világban. Amíg régen mondjuk a diszlexia tényleg egy olyan kategória volt, hogy a diszlexiás gyerekek azok kisegítő iskolába kerültek, hála Istennek ma már nem, mert most már kiderült az, hogy amit mondtál, hogy igen, ez egy állapot, és ez nem betegség, tehát el kell fogadnunk úgy a gyereket, hogy ő diszlexiás, és minden segítséget tudnunk kell adni iskolában, az iskolában is és otthon is a gyereknek, hogy elérje azt, amire ő képes.
Nagyon fontos, hogy ha kiderül valakinek a gyerekéről, hogy diszlexiás, már ott tartanak, hogy már kezelik is ezt az állapotot, és a megfelelő helyre jár a gyerek, hogy ezzel együtt tudjon élni. A szülő hogy viszonyuljon? A testvérek hogy viszonyuljanak ehhez a helyzethez? Tehát, hogyha nehezen teljesít a gyerek, vagy nehéz feladatok elé állítják, akkor legyincsenek, és azt mondják, hogy jó, de hát ő diszlexiás, van ez a kezelési módszer is, vagy ugyanolyan elvárásai legyenek a szülőnek, mint egy nem diszlexiás gyerek felé.
Nem kell legyinteni, hogy ő diszlexiás, mert akkor a gyerek is egy ilyen kényelmi pozícióba kerül. Tehát egy ilyen védő pajzsot fog maga körül építeni, hogy ó, én diszlexiás vagyok, nekem ezt nem muszáj tudnom, nem. Hanem megint arra fókuszálnék, hogy a megfelelő segítséget tudjuk nyújtani, hogy el tudja érni a gyerek azt, amire ő képes. Tehát rendben, nem tudja megfelelően elolvasni azt a szöveget, tévesztései vannak, hibázik, nem érti a szöveget, akkor hogy fogja tudni elérni? Tehát ezt ki kell így puhatolni, hogy olvassuk föl neki. Vannak már olyan programok egyébként, számítógépen szintén elérhető online, ami mondjuk beszkennelik a szöveget, és felolvassa a gyereknek. Tehát hallás után nagyon jól tanulnak egyes diszlexiás gyerekek. Vagy dramatizálni, eljátszani a mesét, és azért hoztam, amit a kezedben tartasz, mert ez egy gondolattérkép. Ez is egy nagyon nagy segítség a gyerekeknek, hogy például, ha nagy nyomtatott betűkkel, és például ezzel a betűtípussal írunk a gyereknek, akkor ez is segítség, mert a nagy betűket például a diszlexi, vagy mindenki képnek értelmezi, képként fogja felfogni az idegrendszer, tehát gyakorlatilag így lefotózza az agyunk, és ez is egy könnyítés, tehát ez ilyen rendszerezés, hogy milyen módon tudunk segíteni a gyerekünknek. Tehát ilyen általános érvényességű igazságokat most nem fog tudni mondani, csak ilyen lehetőségeket, mert minden gyerek más, még diszlexiás gyerekeken belül is.
Végezetül pedig egy érdekesség, amit találtam most az interneten, állítólag a diszlexiások nehezen értik a szóvicceket. Ez igaz?
Hát ez nem teljesen igaz, én úgy gondolom, van erre példa, lehet erre példa. Például nekem az egyik gyerek diszlexiás, és nagyon jó humorérzéke van, és érti a szóvicceket. és tökéletesen, tehát teljesen tökéletesen beszél angolul, tehát ezért mondom, hogy nem általánosítható. Tehát vannak ilyen kulcsfontosságú területek, ami például előtted is van, hogy ezeknek, hogyha a tüneteknek megvan minimum 5-6 verziója, akkor diszlexiáról beszélhetünk, és persze természetesen, hogyha a szakszolgálat, illetve a szakértői bizottság ezt megállapítja, de nagyon sok gyerekre mondjuk egy szülő, vagy egy pedagógus, hogy több mint mondjuk diszlexiás, nem biztos, hogy diszlexiás gyerekről beszélünk, hanem valamiféle másfajta részképességi nehézségről, vagy zavarról.
Köszönjük szépen, tehát a Lárpullárt társulat előadásait a diszlexiások is tudják élvezni ezek szerint. Petőné Honvári Jolán, Dunaharaszti fejlesztő pedagógus volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.